Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket karácsony ünnepi istentiszteletünkön az útmutató két ünnepi igéjével, az egyik János evangéliumának első fejezetéből, a 14. vers, az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. A másik pedig egy profécia, Jézus születése előtt 700 évvel korábbról, ami beteljesedett akkor ott Betlehemben, illetve előttünk áll a végső beteljesedése, Ézsaiás 9:5-ből, gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán nyugszik, és így nevezik, csodálatos tanácsadó, erős Isten, békesség fejedelme. Szeretettel köszöntök mindenkit, és kívánom azt, hogy Isten áldása legyen ezen a mai istentiszteletünkön. A mai istentiszteleten az Eke énekeskönyvből énekeljük az énekeket, a kezdő énekünk a 342-es számú ének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Világosság ragyog felettünk, mert megszületett a megváltó, és nem lesz vége uralmának és a békének. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr megmutatta váltságát, a népek előtt feltárta igazságát. Most a liturgiában a 88-as éneket énekeljük. Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, irgalmadért magasztal téged a menny és a föld, mert megváltót küldtél a világnak. Irgalmadért kérlek, vedd le rólam bűneim terhét, és ajándékozz meg üdvösséged örömével az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Csendes éj, szentséges éj,
imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, hogy testélet igéd új világosságát árasztod reánk. Add, hogy ez a világosság hit által ragyogjon szívünkben, és tükröződjék cselekedeteinkben, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg karácsony ünnepének evangéliumát, úgy, amint megírva találjuk Lukács evangéliumának második fejezetében, az első 14 versben a következőképpen. Lukács evangélium a második fejezetéből, az első 14 versből olvasom az igét. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és örködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Máténak van bizonyságtétele, amit szívesen megoszt a testvérekkel. Kérjük szépen akkor ezt.
Istenünk, nekem a múlt héten volt egy olyan szigorlatom, ami tavaly nem sikerült háromból egyszer sem. És hát láttam is utána a következményét, hogy a mulasztás az ugye bűn, és ennek van következménye, hogyha nem engedelmeskedett az Úrnak, és hát nehéz volt a következő fél évben, hogy ezt elfogadni, hogy nincsen meg minden tárgyam, csúszok is az egész egyetemen, és hogy ez így leterhelt. De így is adott az Úr lehetőséget, hogy már akkor egy év múlva újra neki tudni az egésznek. És hát most sem tűnt könnyebbnek neki kezdeni a tanulásnak sem, meg úgy az egésznek, mert hogy sok volt a tétel, beugró is volt előtte, meg minden. De hogy most hát úgy ültem neki minden alkalommal készülni, hogy Uram, nem azért tanulok most, hogy hú, majd átmennek valahogy ezen a vizsgán, hanem hogy Uram, te szeretnél tudást adni, te szeretnéd, hogy én értsem ezt a tárgyat, meg hogy ne csak átdöcögjék rajta, hanem hogy ennek biztos lesz haszna is majd valamikor. És így ültem le tanulni, és meghallgatta ezeket az imádságokat az Úr, és egyre több dolgot értettem meg, egyre több dolgot tanulhattam meg. És így egy hétig olyan dolgokat készültem, és amikor eljött a szigorlatnak a hete, a hétfő, ugye szerdán volt a szigorlat, de már a hete az a hétfő volt, és hogy így lesokkolottam, hogy én holnap után szigorlatozni fogok nekem, holnap beugrót kell érni, és annyira izgultam, hogy testvérek szerintem tudják, hogy én szeretek enni, meg bírok is, de hogy én nem tudtam enni, három nap alatt háromszor ettem összesen, és annyira izgultam, hogy nem tudtam mit tenni, csak az Úrhoz folyamodtam végig, hogy Uram, valahogy szólj, vagy valami legyen, és hát a szerdai útmutató vége az nekem, hát a reggel olvastam a vizsga előtt, és hát nehéz volt így ezt más embereknek elmondani, hogy én már reggel tudtam, hogy meg lesz a szigorlatom, de hogy az Úr azt mondta a két rövid igében, hogy a 34. Zsoltárban, hogy az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem, és a másik pedig a Lukács evangéliumából volt, hogy az angyal így szólt hozzá, ne félj, Zakariás, meghallgatatásra találtad a könyörgésed, és így Zakariás helyére megképzeltem magamat, hogy meghallgatásra talált az én könyörgésem is, és hogy hála legyen az Úrnak érte, hogy sikerült ez a szigorlatom.
Köszönjük szépen! Hogyha valaki egy vizsga vagy egy dolgozat előtt imádkozik, hogy Isten segítse meg, akkor biztos, hogy az a vizsga vagy dolgozat jól fog neki sikerülni, vagy sikerülni fog? Nem biztos. Egyáltalán nem biztos. Ennek a Máté szavainak mi volt a bizonyságtétel része? Tehát nem ilyen automatikus dolgot mondott. Volt egy nagyon fontos eleme annak, amit ő elmondott, és én ezt nagyon szeretném most aláhúzni. Miért volt ő biztos abban, hogy sikerül a vizsgája? Így van. Előtte még mondott valamit. Mit csinált? Nagyon szorgalmasan tanult. Tehát ezt szeretném nagyon aláhúzni, különösen is a jelenlévő, de nem csak a gyerekek kedvéért, hiszen nem csak vizsgák vannak, amit az iskolában, hanem nekünk felnőtteknek is rengetegszer van vizsgahelyzet, amikor vizsgáztat minket az élet, és hogy ott azért nagyon fontos az, hogy mi tegyük meg azt, ami rajtunk múlik, tanuljunk, készüljünk fel minden, de akkor is lehetséges az, hogy valami nem sikerül, vagy nem úgy sikerül. Viszont Máté azért lehetett biztos benne, mert nagyon sokat imádkozott érte, egyébként nem csak ő, hanem ugye ezt behozta a ifire is ima témaként. Én is imádkoztam, bár én akkor nem voltam még tudatában annak, hogy milyen nagy súlya van ennek, vagy milyen kritikus dolog ez a vizsga. Azt hittem, hogy csak hát egy egyetemi szigorlat, hát jó van, azért van ilyen egy pár az ember életében, de ez egy sorsfordító szigorlat volt, tehát, hogy ő maga is imádkozott, gyülekezeti tagok is imádkoztak érte, megtett mindent, és egyébként az Úr kezében volt, hogy sikerül-e vagy nem, és azért mehetett el békességgel reggel, mert a napi ígéből annyira egyértelműen azt érezte, hogy Isten őt megerősíti abba, hogy ennek a vizsgának most sikeres lesz a kimenetele. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy Máté ezt megosztotta, mert hogy olyan szempontból, és örülök neki, hogy pont most így a karácsonyi istentiszteleten, mert kapcsolódik karácsony üzenetéhez. Rájön-e valaki, hogy tudom én ezt karácsony üzenetéhez kapcsolni? Ígéret, így van. Isten ígért Máténak valamit reggel az igén keresztül, és ő átélte azt, hogy amit az Isten megígért neki, azt beteljesítette. Hogy kapcsolódik ez a karácsonyhoz? Gyerekek is mondhatják, felnőttek is. Mit? Megígérte, ugye el is hangzott már ezen a mai istentiszteleten, a köszöntésben, az az Ézsaiási ige, figyelt valaki, vagy emlékszik valaki, hogy hány száz évvel korábban ígérte meg, hogy Jézus megszületett volna? Mit mondtam? 700 évvel korábban megígérte Isten, hát ott többet kellett várni, mint Máténak, azért jó, hogy Máténak nem kellett 700 évet várnia erre, de hogy Isten megígérte, és beteljesítette, elküldte az ő egyszülött fiát, és ez karácsonynak egy fantasztikus örömhíre. Úgyhogy köszönjük szépen a bizonságtételt, hogy ezzel is erősítetted mindazt, amiről ez a mai ünnep szól. Most a prédikációra készülve, ami rendhagyó lesz, hiszen a gyerekeket szeretném majd ebbe bevonni, most rendhagyó módon nem az énekeskönyvből énekelünk éneket, hanem egy olyan éneket fogunk énekelni, amit fejből kell énekelnünk. Elmondom a szövegét, mindenki nagyon figyeljen, és aztán kérem szépen, hogy jelezzék a testvérek, hogy könnyű-e megjegyezni ezt a szöveget, vagy nagyon nehéz megjegyezni. Jó, hogy mennyit kell tanulni, annyit kell, mint Máténak a vizsgára, vagy azért nekünk ez könnyebben fog menni. Így hangzik a szövege. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Na, nehéz lesz megtanulni? Nem. Van, aki ismeri? Jól van. Van, aki nem ismeri, ugye? Jó, akkor egyszer gyakoroljuk el, jó, megmutatjuk akkor a dallamát, szövegét együtt azokkal, akik ismerik, aztán megállunk, és akkor utána már ráhangolódva készülünk ezzel az ige hirdetésre, úgyhogy majd háromszor még el fogjuk énekelni. De akkor már belefeledkezünk abba, hogy mit énekelünk. Az elsőnél még figyelünk, hogy megtanuljuk. No, akkor nézzük. Menni fog? Ja, szuper! Akkor énekeljük, és akkor háromszor egymás után. Thank you. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt az igét, amelyet erre a mai ünnepnapra igehirdetési alapigeként kijelöltek számunkra, és amit megírva találunk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, az 5. fejezetben, a 18-tól a 21. versig a következőképpen. Helyünkről felállva hallgatjuk az igét, amit tehát a római levél 5. fejezetéből a 18. verstől olvasok. Már most, ahogyan egynek a vétkelet minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek, de ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem, hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus Krisztus a mi Urunk által. Amen. És akkor most szeretném kérni a gyerekeket, hogy jöjjenek ide előre, mert segítségre van szükségem. Ugyanis az a helyzet, hogy amikor én ezt az igét elolvastam, akkor megvakartam a fejem, és azt mondtam, hogy ajjajjajjajjaj, ez nagyon nehéz ige. Ezt nem biztos, hogy ha én felolvasom az Isten tiszteleten, akkor ezt a testvérek megértik. Most hadd kérdezzelek először titeket. Most az előbb, ahogy hallottátok ezt az igét, értettétek, hogy miről van benne szó? Nem nagyon, ugye? Felnőttek? Könnyen érthető volt az ige? Van, aki azt mondja, hogy igen, bólogat, de jó neki, ugye gondolják mások, de azért van, aki rázta a fejét, hogy nem annyira könnyen érthető. Hát lehet, hogy így felolvasva nehezen értettük meg, hogy miről van szó, pedig egyébként nagyon fontos bibliai történetek vannak elrejtve ebbe az igébe, és én most ezt szeretném a mai alkalommal, a ti segítségetekkel megkeresni, hogy mik ezek a történetek. Na kezdjük azzal, hogy milyen ünnepet ünnepelünk most?
Karácsony.
Karácsony van. Na akkor forduljunk meg és nézzük meg, hogy kiraktam ide különböző figurákat, szereplőket, és akkor az első feladatunk az, hogy ki kellene válogatni azt, hogy melyikek azok a figurák, amik a karácsonyi történethez kapcsolódnak. Egyet vegyen mindenki a karácsonyi történethez, jó? Most mással nem foglalkozunk egyelőre, karácsony kell. Na akkor nézzük sorba. Forduljunk meg. Mit választottál? Emeld föl. Jászol. Hogy kapcsolódik a jászol a karácsonyhoz? Miért volt ott jászol?
Hogy Jézus megszülessen, és ne puhán szülessen meg.
Hogy legyen hova tenni ma ezen az Isten tiszteleten. Elhangzott már ez a szó, hogy jászol? Felnőttek is mondhatják. Nem?
De.
Na most akkor nem, vagy de? Aki azt mondja, hogy de, hol hangzott el? Hangosabban. Az énekekben is, igen, és? A Lukács 2-ben bizonyán az az ige, amit oltár előtti felolvasásra kaptunk, abban bizony benne volt, hogy jászolba fektette Mária a kisdedet. Jó, akkor ide teszem a jászolt. Akkor, nálad mi van? Emeld föl magasra. Az micsoda? Angyal, az hogy hangzott el, vagy elhangzott az is már az Isten tiszteleten? Volt szó angyalról?
Igen.
Hogy?
Nem tudom.
Hogy? Hogy szóltunk angyalokról?
Lukács.
A Lukács 2-ben mi volt az angyalokkal? Így van, tehát voltak angyalok, de várjál, Nincsi, akkor nem csak egy angyal kell, hanem kellene, hogy legyen több is, hiszen több angyal is énekelt ott a pásztoroknak.
Akkor kérek szépen több angyalat.
Itt vannak.
Megvannak?
Igen.
Jó, akkor kérem az angyalokat. Ide tesszük a... Te is angyal fenyél. Szuper! Nagyon jó, akkor ide tesszük az angyalokat. Itt énekelnek. Na, de akkor várjuk egy pillanatot.
A Jézusnak.
Akkor Jézusnak énekelnek az angyalok?
Igen.
Picit elrébb jöhettek, hogy lássátok is, hogy hogy rakunk, így jó lesz így az angyalok?
Igen.
Mi hiányzik az angyalok alól?
Jézus.
Ott a jászolnál?
Igen.
Ott énekeltek az angyalok a jászolnál?
Igen.
Nem ott. Hol? A pásztoroknak. Na, akkor mielőtt tovább megyünk, keressük meg a pásztorokat. Megvannak a pásztorok? Helyes, megvannak a pásztorok, most ide tesszük a pásztorokat, egyelőre. És a pásztorok mellé még mik hiányoznak? Mikor igaziak a pásztorok?
A bárányok.
Bárányok, ha vannak bárányaim? Helyes? Ó. Akkor megvannak a bárányok. Szóval, tehát akkor arról hallottuk, egy picit elég jöhetek, hogy lássuk, tehát arról hallottuk most, hogy voltál előtti igében, óvatosan, hogy megjelentek az angyalok Betlehem mezején a pásztoroknak, akik őrizték a nyájukat, és milyen hírt kaptak? Hogy megszületett?
Kis Jézus.
Azt hangzott el, hogy kis Jézus? Nem, máshogy hangzott el. A megváltó, az üdvözítő, megszületett az üdvő. Ott ők nem tudták, hogy hogy hívják, azt a, mi már tudjuk, hogy kis Jézusnak hívták, illetve Jézusnak, de hogy megszületett a megváltó. Jó, akkor ez a része megvan. Nálad mi van? Ez micsoda? Amikor megfeszítették Jézust, ez a karácsonyi történethez tartozik el?
Igen.
Elhangzott az előbb, amikor olvastam? Akkor nem hangzott, akkor egyelőre még nem tesszük föl, vagy megbeszéljük, hogy oda tudjuk-e mégis tenni a karácsonyi történethez, de egyelőre még nem tesszük. Nézzünk szét még, most mindenkinek jövültek ezzel, ugye? Nézzetek szét, hogy van-e még olyan, ami ide tartozik. A csillag, így van. Aztán, mi van még? Van az istáló, amiben itt vannak állatok. Akkor ide tesszük az állatokat, vagy várjál, ide tesszük inkább. Vannak az állatok. Igen, aztán mi van még? Ő kicsoda? Fölmutathatok, hogy lássák a testvérek is. Ő kicsoda? Mária. Ő hogy tartozik a történethez? Hallottunk róla az oltár előtti igében? Beszéltem róla? Mit mondtam róla? Hogy gyermeke fog születni, és ezért hova mentek? Elmentek Betlehembe az összeírásra. Van-e ennek a, egy pillanat, van-e ennek a Máriának társa, aki vigyáz rá? Kicsoda? Nálad van József? Hát akkor tegyük oda gyorsan, mert ugye az anyukának, hogyha a kisbabája született, szüksége van valakire, aki vigyáz rá az úron kívül. Na itt van József, ugye? Itt van, és mi hiányzik még erről a képről? Hát annál fontosabb hiányzik. Na figyeljetek, álljatok meg egy pillanatra. Itt van Mária, József a jászol, akkor itt vannak az állatok, a másik oldalon ott vannak a pásztorok, a bárányok, az angyalok, legfontosabb szereplő? A királyok, ők a legfontosabbak?
Igen.
Hát én fontosabbat is tudok, mint a királyok. Azért jó, hogy jönnek, de van fontosabb.
Hát ki a karácsony legfontosabb szereplője?
Az Úr Jézus. Bizonyám, na keressük meg az Úr Jézust. Ott van bizony. Hát karácsony Jézus nélkül elképzelhetetlen. Őróla szól az egész ünnep. Szerintetek van olyan, aki Jézus nélkül ünnepli a karácsonyt?
Nem.
Hát jó lenne, ha nem lenne, de képzétek el, sajnos vannak olyan emberek, olyan felnőttek, akik csak úgy ünneplik a karácsonyt, hogy nem tudom, ajándékozzunk, meg legyen együtt a család, de Jézus nincs ott az ünnepükbe, az egy nagyon szegényes ünnep, pont a lényeg hiányzik. Ez olyan, mint amikor valakinek megünneplik a születésnapját, csak éppen a születésnapos nincs ott jelen. Hát ez így nem működik. Na nekünk itt Jézusnak természetesen helye van, most nem a jászolba teszem, hanem ide teszem Mária karjára. Na és akkor? Most akkor nézzük meg, hogy mi van azokkal a királyokkal? Királyok maradtak még, meg mi van nálad? Csillag. Ők össze tartoznak a csillagon? Hogy? Így van, a csillag vezette őket. Itt kellett volna. Akkor, bocsánat, picit arrébb rakom. És akkor kérem szépen a csillagot, föltesszük a csillagot, aki majd vezeti őket. És akkor ide teszem. Jó, akkor a karácsonyi történetünkben megvan minden fontos elem, ugye?
Igen.
Jó, tehát akkor itt vannak a pásztorok, a bölcsek, a kis Jézus van középen, Máriával, Józseffel, az istállóval. Na, akkor nézzük meg, hogy mik maradtak még itt a padlón. Milyen figurák? Te találtál egy kígyót. Oké? Nézzük meg, mit találtunk még. Te találtál egy, hát ő miféle szerzet?
Éva.
Éva. Honnan gondolod, hogy ő Éva? Igen, és ha ő Éva, akkor kell, hogy legyen egy Ádám. Van Ádám is? Megvan, stimmel. Tehát akkor van egy Ádám, meg van egy Éva, akik akkor voltak, amikor Isten megteremtette a világot. Oké, tehát ez így akkor rendben van. Kiegyezünk ezzel, hogy ők lehetnek az első emberpár?
Igen.
Honnan gondoljuk még így ránézésre róluk, hogy ők valószínű, hogy nem itt Kisvárdán laknak most 2022-ben? Igen, ezzel látszik, hogy olyan régies, olyan nagyon egyszerű ruha, tehát ez biztos, hogy nem a üzletbe vették. Ők régen Ádám és Éva. Na, tehát akkor arra tippelünk, hogy ők lehetnek Ádám és Éva. Na, de hogy biztosabb legyünk benne, hogy tényleg Ádám és Éva, meg tényleg erről a teremtés történetről lehet szó. Mi van még nálad? Az mi? Emeld föl, hogy lássák a testvérek, ugye a felnőttek is hadd lássák. Hát ez olyan pálmafa, valamiféle fa, amin vannak gyümölcsök, igen. Hány fa van?
Kettő.
Kettő. Na, akkor nézzük, akkor tudjuk kötni a kettő darab fát Ádámhoz és Évához?
Igen.
Hogy? Emlékszik-e valaki erre? Felnőttek, hogy tudjuk kötni Ádámhoz és Évához a két fát? Az élet fája, és a jó és rossz tudásának a fája, ami az édenkertnek a közepén van, arra Isten azt mondta, hogy nem szabad enni róla, mert különben meg fognak halni. Ilyen gonosz Isten, hogy odarakja őket az édenkert közepére, és mindjárt azt mondja, hogy nem szabad valamit csinálni. Nem gonosz. Hanem mit mondott nekik még? Minden a tiédek. Minden, ami itt van, csak erre a kettőre mondom azt, hogy ezt ne. Isten mindent nekik adott, de valami miatt adott egy szabályt. És mit várt el tőlük? Hogy ne egyenek róla, hogy higgyenek neki, hogy ő tudja, hogy miért mondta azt, hogy nem szabad, és akkor ezt ők vegyék komolyan. Ha mond valamit Isten, akkor azt kell csinálni. Na szóval, akkor tegyük ide most a másik, ugye édenkert, tehát az valami nagyon szép hely lehetett. Ide rakjuk a Ádámot, ide rakjuk Évát, és akkor ide rakjuk kettőjük középre ezt a fát. Jó, na és akkor van itt még a kezemben még valami, ez micsoda?
Kígyó.
Hogy kapcsolódik ez a kígyó a történethez? Bizonyán odajött a kígyó, és elkezdett sziszegni Évának, és azt mondta, hogy
hát átvert titeket az Isten, mert igazából, hogyha vesztek arról a fáról, akkor olyanok lesznek, mint Isten, és ezt Isten nem akarja, mert Isten olyan, és egyébként meg úgyse tudtok meghalni. És akkor elment. És mit csinált erre Éva?
Elment belőle.
Miért elment belőle?
Mert olyan hatalmas akar lenni, mint Isten.
Mert azt mondta, hogy jó volna. Jó volna. Helyetek, nem furcsa ez? Hát Isten megteremtette Ádámot és Évát. Ismerték Isten. Már látták, hogy Isten mire képes. Mennyi mindent tud adni az embernek. És akkor erre jön a semmiből egy kígyó, elkezd ott sziszegni valamit, azt se tudják, hogy honnan jött. Mond egy-két mondatot, és akkor nem Istennek engedelmeskednek, hanem hisznek a kígyónak. Azért ez durva, ugye? Nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes az ördög, ha elkezd suttogni, akkor az embernek ott mi kellett volna Évának csinálnia? Elfutnia onnan azonnal. Nem leállni vele beszélgetni, meg győzködni, meg nem tudom én, hanem azonnal el kellett volna onnan szaladnia, és arra, hogy az Isten azt mondta. Ha ő azt mondta, ahogy a Máté úgy indult el reggel vizsgázni, hogy azt mondta Isten, hogy sikerülni fog a vizsgám, és én hiszek Istennek, azt kellett volna Évának is csinálnia, hogy én az Istenben bízok. De ők vétkeztek. Na, tehát ott van a bűnesse történetünk, itt van a karácsonyi történet. Na, Panna, te még egy képet fölvettél az előbb a karácsonyi történetnél, melyik is volt az? Jézus a kereszten, ezt is fölmutathatod, hogy lássák a testvérek. Na, szerinted ez hogy kapcsolódik a karácsonyi történethez? Jézus? Ez igaz, de ott kapcsolódik ez a karácsonyi történethez? Mi közel ennek a karácsonyi történethez? Vagy az édenkertes történethez? Hát úgy, hogy amikor Ádám és Éva elkövette a bűnt, akkor Isten utána megígérte, hogy el fogja küldeni a megváltót azért, hogy helyrehozza azt, amit Ádám és Éva akkor ott az édenkertben elrontott, és amikor megszületett Jézus, akkor kezdett beteljesülni ezt, hogy Isten helyrehozza, de karácsonyról nem beszélhetünk, úgyhogy nem beszélünk nagypéntekről, már húsvétről, Jézus keresztre feszítéséről, hiszen aki csak úgy ünnepli a karácsonyt, hogy Jézus kázik, meg Jézuska hozza az ajándékot, és ennyi az egész, annak igazából nincs igazi karácsonya, mert a karácsony az arról szól, hogy megszületett a megváltó, aki azért jött, hogy helyrehozza, amit Ádám és Éva elrontott, és így teljes a kép. Na szóval akkor, most egy pillanatra megfordulok, és akkor mindannyian szeretném, hogy pár dolgot jegyezzünk meg. Akik itt voltunk tegnap, most egy pici türelmet kérek tőletek, a felnőttekhez szólok. Emlékszünk arra, hogy tegnap a prédikációs alapige az honnan volt? Honnan volt tegnap a prédikációs alapige? Karácsonyi történetből? A Jelenések könyvéből. De fölolvastuk az egész karácsonyi történetet az Isten tiszteletnek az első részében. És az volt az egyik nagyon fontos üzenete a tegnapi Isten tiszteletnek, hogy együtt kell látni a kettőt, a betlehemes részét a karácsonynak, meg azt is, hogy Jézus majd, ha eljön az idők végén, és beteljesíti, teljességre hozza az Isten országát, az hogy kapcsolódik össze. Egyiket a másik nélkül nem lehet értelmezni. A testvérek, nekem az volt a csodálatos, amikor így a mai alkalomra készültem, hogy a mai Isten tiszteletnek is ez az egyik nagyon fontos üzenete, hogy együtt kell látni két nagyon fontos történetet. Az egyik történet a bűnbeesés, hogy bejött a bűn a világba, az emberek életébe, ezért eljött Jézus, ő is belépett ebbe a világba, az Isten fia, azért, hogy aztán kimentse az embereket a bűn rabságából. Tehát ezt jegyezzük meg mindenképpen, hogy a kettő összetartozik, annak van igazi karácsonya, aki a kettőt egymás mellett látja, és itt most látjuk is egymás mellett a kettőt, és jegyezzük csak meg, itt bejött a bűn, ott pedig Jézus azért jött, hogy kimentsen minket a bűn rabságából. Tanuljuk meg ezt a mondatot? Bejött a bűn a világba Ádám és Éva által, Jézus eljött, hogy kimentsen a bűn rabságából. Bejött, ő pedig kiment bennünket. Tehát ez az első fontos üzenete ennek az igének. Aztán a másik dolog, megint kérdezem, gyerekeket, felnőtteket egyaránt, mit is énekeltek az angyalok a pásztoroknak? Mit énekeltek? Dicsőség mennyben az Istennek, békesség földön az embernek, igen. Előtte mit mondtak? Milyen szót használtak?
Üdvözítő.
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ezt lehet, hogy ismeritek is ezt a mondatot, ugye? Ismered? El is tudnád egyedül is mondani? Vagy próbáljuk meg együtt?
Én nem.
Na ezt viszont, mondd el.
Üdvözítő született ma nektek, aki a Dávid városában.
Aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Na ezt a mondatot viszont tanuljuk meg, mert ami bibliai ige, azt mindenképpen bele kell vésnünk a szívünkbe. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Felnőttek nem tudják? Hát akkor csatlakozzunk be, nem produkciót csinálunk itt, hanem együtt értelmezzük Isten igéjét, és együtt tanuljuk, együtt mondjuk. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Nagyon jó, mára is készültem egy kis meglepetéssel, igéslappal, és erre is ráírtam az egyik oldalára egy nevet, a másik oldalára meg, hogy mit jelent. Ma olyat fogtok majd kapni, kicsinyek és nagyok, aminek az egyik oldalán az van, hogy Úr Krisztus, a másik oldalán pedig az, hogy üdvözítő. Azért, hogy emlékezzünk arra, hogy melyik volt az a mondat, amit karácsony ünnepén megtanultunk az Isten tiszteleten. Na most akkor még egy feladatom van. Nézzetek körül itt az oltártérben, találtok-e még olyat lepakolva, amiben nem foglalkoztunk? Nézzetek körbe. Akkor menj oda arra a részre, ahol láttad már, hogy van valami. Az. No, nézzük csak meg, mik vannak. Tud-e mindenki olvasni közületet? Igen? Te is tudsz olvasni. Na akkor, te vagy, hogy is vagytok itt? Te hanyadikos vagy?
Harmadikos.
Harmadikos, te?
Nem mondjátok.
Te pedig óvodás. Ugye? Na van három harmadikosunk, meg egy óvodásunk. Hát akkor nagyon jó. Így nézzük meg akkor. Olvasd egyet, amit itt látsz.
Örök élet.
Örök élet. Kihangosítom. Olvasd te is egyet.
Kegyelem.
Köszönöm. Nézzük. Akkor. Ide teszem magam elé, hogy lássam, jó? És akkor próbáljuk meg tisztázni, hogy ezek a nagyon komoly fogalmak, ezek mit jelentenek. Elmondom még egyszer az összeset, és akkor úgy fogjuk csinálni, hogy először a gyerekeket megkérdezem, hogy melyik az, amit tudunk, hogy mit jelent, és meg is tudjuk magyarázni, jó? Azzal indítjuk. Tehát kegyelem, kárhozat, igazság, örök élet, engedetlenség, engedelmesség. Melyik az, amit ismerünk? Engedelme, ezt ismeri, ezt a szót, hogy engedelmesség, emlékeztethetjük rá. Engedelmesség. Mit jelent az engedelmesség?
Az, hogy valaki engedelmeskedik, és lefordítom, tehát, hogy szót fogad például anyukánknak, vagy apukánknak.
Nagyon jó, szófogadás. Így a legegyszerűbb lefordítani az engedelmességet. Itt most forduljunk meg, itt a két történetünk, a bűnbeesés meg a karácsonyi történet. Volt-e olyan, akire igaz az, hogy szófogadó volt? Jézus, hát a legengedelmesebb, te szót szoktál fogadni a szüleidnek? Mindig? Többnyire, igen, de azért néha becsúszik, hogy nem sikerül. Na most, ha Jézusra azt mondjuk, hogy ő engedelmes volt az atyának, a szüleinek, úgymond apukájának, a mennyei atyának, ő tényleg engedelmes volt mindig?
Igen.
Bizony. Ő mindig mindenben. Van egy olyan ige, ami azt mondja, hogy engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, de hát illik ide. Ide tesszük az engedelmességet az Úr Jézushoz. Na, mi az, ami szót még ismerünk ezekből?
A kegyelem.
A kegyelem. Mit jelent a kegyelem?
Az, hogy valami, tehát, hogy sok az adósságunk valakinek, és akkor kegyelmet nekünk, hogy nem kell olyan sokkal, tartoznunk, hanem csak egy kisebb összeggel.
Nagyon jó. Tehát, ha valakin be lehet hajtani valamit jogosan, és nagyvonalúan elengedik a tartozását, azt jelenti a kegyelem. Ez melyik részhez tartozik? Az Ádám és Évához, vagy a Jézusos részhez a kegyelem? Mert?
Jézus.
Mert hogy kapcsolódik a Jézusos részhez szerinted? Azért jött el Jézus, hogy Istennek azt az adósságot, ami Ádám és Éva miatt, ami én, azt ne kelljen behajtani a rajtunk. Na de várjatok, akkor nézzük meg, ide már raktunk kettőt, oda még nem raktunk egyet se. Keressük meg ennek a kettőnek a párját, mondjuk az engedelmesség jellemzi Jézust, találunk-e olyat, ami viszont Ádámot és Évát jellemezte?
Ja,
Ádámot és Évát.
Engedetlenség.
Engedetlenség. Mit jelent az engedetlenség? Hogy nem fogadunk szót Istennek. Ádám és Éva nem fogadott szót Istennek, azt mondta, hogy ne érintsétek azt a fát, ne egyetek róla, és ők mégis ettek róla, ez az engedetlenség. Na, mi volt a másik szavunk Jézusnál? A kegyelem. Kegyelmes hozzánk az Isten Jézus miatt. Ádám és Éva, melyik a... nézzük csak meg, hogy mi van még, mi maradt? Kárhozat, igazság vagy örök élet? Ezek közül melyik lehet a kegyelemnek az ellentéte? Az inkább az örök életnek. Segítek. Igazság. Igazság. Ugye mi az igazság? Az igazságos, ha valaki valami rosszat csinál, akkor azt meg kell büntetni, nem? Hát, ha valaki kárt okozott, akkor azt meg kell téríteni. Hát ki kell fizetni. Most összetörsz valamit a boltba, akkor anyának ki kell fizetni. Te nem biztos, hogy ki tudod fizetni, mert nincs pénzed, akkor jön anya, és akkor neki kell kifizetni. Valakinek fizetni kell. Tehát ha károkozás történik, akkor fizetni kell. Na most ez mit jelent? Ádám és Éva bűnt követett el. Mi az igazság? Hogy ezért fizetni kell. Na most hogy fizetünk érte, ha tényleg
úgy büntetne meg Isten minket a bűn miatt, ahogy megérdemelnénk, akkor mi lenne a vége a történetünknek, ami maradt még készítettünk? Kárhozat vagy örök élet? Akkor melyik jutna nekünk, hogyha Isten úgy büntetne meg, ahogy megérdemelnénk? Akkor bizony a kárhozat. Hogyan tudnánk más szóval mondani a kárhozatot? Büntetés. Tudjuk-e más szóval? Mit jelent a kárhozat? Pokol, büntetés, örök halál. Így van. Az a hely, ahol az ember végérvényesen távol került az Istentől, és ez borzasztó szenvedést jelent az ember számára, hogy nem mehet az Istenhez közel. Ezt jelenti a kárhozat. Hogyha Ádám és Éva története maradt volna csak a történet, és nem lenne ott az a másik tábla, illetve akinek az életébe az Úr Jézus nem érkezik meg, úgy csinál, mintha nem lett volna karácsony, meg nem lett volna nagypéntek, meg húsvét, akkor annak a sorsa a kárhozat, viszont aki ismeri az Úr Jézust, és akinek igazi karácsonya van, és átéli azt, hogy ő, mit is mondtunk, hogy ő azért jött, hogy kimentsen minket a bűnből, annak mi lesz a jutalma? Az örök élet, az meg mit jelent? Az hogy tudnánk más szóval mondani?
Hogy halálunk után nem engedhetünk.
Mennyország, így van, az Isten országa. Azt pedig ide teszem. Na szóval akkor, mit jegyzünk meg most ebből a történetből? Tehát eljöttünk most karácsonykor Isten tiszteletre. És akkor mi volt a fontos üzenet? Segítsetek gyerekek ebben. Miért raktunk ki két ilyen táblát ide? Miért raktunk ki kettőt? Mert melyik két történetet akarjuk együtt látni? Mond. Az engedetlenség és az engedelmesség történetét. Ki a szereplője az engedetlenség történetének? Ádám és Éva, és az a bűneset története, amikor bejött a bűn a világba, és aminek az lenne a következménye, hogy az ember kárhozatra jut örökre, úgy lenne igazságos. Viszont az engedelmesség története pedig, kinek a története? Jézusé, ez ugye a karácsony, de amit együtt látunk nagypéntekkel és húsvéttal, miért jött Jézus ide? Hogy? Kimentsen minket a bűnrabságából, és örök életünk legyen. Így van, és mi volt a mondatunk, amit megtanultunk? Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Mondjuk el még egyszer együtt. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Köszönöm szépen a segítséget, foglaljatok helyet, és akkor hat nagyon ügyesek voltatok. Nagyon ügyes vagy, megtanultátok már, akkor ismételtük, de van, akinek még új volt, és megtanultuk. Na most visszacsatolva a prédikációs alapigéhez. Az az ige, amit a római levélből kaptunk erre a mai ünnepnapra, az tulajdonképpen erről szól. Lehet, hogy kicsit nehezen volt érthető, hiszen felnőtteknek szóló, sőt azon belül is igazából azoknak a nyelvezete, Pál apostol a római levélben inkább olyanoknak szól, akik már nagyon mélyen járatosak az Isten igéjében, és nagyon sok összefüggést és kifejezést ismernek, de ez volt a lényege ennek a prédikációs alapigének, hogy a bűn bejött egy ember vétke által ebbe a világba, és ha ez így maradt volna, és Isten nem tett volna lépéseket az ember megmentése érdekébe, akkor örökre elvesztünk volna. Hiszen Ádám óta mindenki örökli ezt a bűnt, a bűnre való hajlandóságot. Gyerekeknek nem kell megtanítani, hogy kell rosszalkodni, már picikortól kezdve magától is megy, ott a bizonyíték, hogy tényleg az ember, nem csak az Isten igéjéből, de tapasztaljuk is, benne hordja zsigereibe a bűnre való hajlandóságot, és ha lehetősége van rá, elköveti a bűnt. Istenhez magától nem tud közel kerülni az ember. Az a természetes számára, ahogy Ádám és Éva, hogy bizalmatlan az Istennel, pedig mindent megkapott az Istentől, elhalmozza az Úr az ajándékaival, és ő mégis úgy reagál, ahogy. Na most, ha ennyi maradt volna a történet, hogy bejött egy ember által a bűn ebbe a világba, akkor végünk lenne. De az Isten szeret minket, annyira, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, megígérte, már akkor ott, amikor kiosztja a büntetést Ádámnak, Évának, meg a kígyónak, hogy el fogja küldeni a megváltót, és be is teljesítette akkor az első karácsonyon, amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehembe, ahol híradás ment a pásztoroknak, híradás ment a bölcseknek, és jöttek hódolni az újszülött király, az üdvözítő előtt, aki nem maradt kisded, nem maradt kis Jézuska, hanem a kereszten legyőzte a bűnt, és ezzel kimentett minket a bűn rabságából. Adjunk hálát Istennek ezért! Drága Urunk, köszönjük neked ezt a csodálatos történetet, azt a történetet, aminek két nagyon fontos részét láthattuk most együtt. Láthattuk azt a nyomorúságot, ami a bűnesetkor elérte az embert, de láthatjuk azt a felemelkedés, szabadulást, amit karácsonykor elkészítettél. Urunk, azért imádkozunk hozzád, hogy te add nekünk, hogy igazi karácsonyunk legyen, hogy valóban te legyél ott a középpont, és hogy valóban mi személy szerint is megtapasztaljuk azt, hogy te kimentesz minket a bűn rabságából. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt ma is megerősítetted bennünk, és köszönjük azt, hogy ezen a nehéz igén keresztül, de mégis egy csodálatos, felemelő, felszabadító üzenetet adtál nekünk. Amen. A 224-es éneket énekeljük az Eke énekes könyvből. Bogi választotta, tekintettel a gyerekekre is, meg arra, hogy együtt vagyunk itt karácsonyi örvendező Isten tiszteleten, de nem ismeri még a gyülekezet, tegnap már tanulgattuk, úgyhogy viszont annyira csodálatos a szövege, nagyon egyszerű a dallama, ezért úgy gondoltuk, hogy mindenképpen szeretnénk a mai Isten tiszteleten elénekelni. A 224-es ének, és tulajdonképpen az első mondat az, ami minden versszakban változik, de utána ugyanazt a szöveget énekeljük. No, Virág megmutatja nekünk akkor a dallamot, illetve egyszer próbáljuk meg utána elénekelni csak az első versszakot, és akkor utána végig énekeljük majd, jó? Nézzük akkor meg. Elsőt azért énekeljük el, mert szerintem nem volt annyira magabiztos. Hát még egyszer az elsőt, és akkor állj meg utána, jó? Akkor most viszont énekeljük el úgy, hogy az első versszakot újra, de akkor végig énekeljük, és közben figyeljünk a szövegre, hogy megelevenedik előttünk az Úr Jézus szolgálatának, küldetésének a története. Mehet.
Köszönöm.
szeretném a testvérek figyelmébe ajánlani az előttünk álló alkalmakat. Holnap is várunk szeretettel mindenkit Isten tiszteletre, ami két dolog miatt is lesz különleges. Az egyik, hogy valakinek a keresztelője lesz. Nem tudom, tudjuk-e, hogy kinek a keresztelője lesz holnap. Így van, Noncsi keresztelőjére készülünk, úgyhogy szeretettel várjuk a gyülekezetet erre. Illetve úrvacsorára is lesz lehetőségünk. A holnapi istentisztelet a hagyományos rend szerint fog zajlani, a prédikáció is a felnőttek nyelvén fog majd zajlani, de a keresztelő az egy különleges része lesz az istentiszteletnek, illetve az úrvacsorára is készülhetünk az Úr testének és vérének vételével. Azt, amit ő karácsonykor, nagypénteken, húsvétkor felkínált számunkra ajándékként a bűnbocsánatot, hogy azt valóban átélhessük. A jövő heti alkalmaink, a hétközi alkalmaink elmaradnak, hiszen nagyon sok az ünnepi alkalom, arra várjuk a testvéreket, viszont szeretném a figyelmet felhívni a gyülekezeti szilveszterünkre, aminek az időpontja nem szilveszter napja, hanem egy nappal korábban, december 30-án délután 4 órakor, és azt nem itt a kisházban tartjuk, hanem a parókián, hiszen ott tágasabb a lehetőségünk, illetve a hőmérséklet is jobb. Nagyon nagy szeretettel várunk oda mindenkit. Nagyon szeretném kérni azt, hogy ha valakinek van lehetősége, hogy előre jelezze mondjuk holnapi napig, hogy biztosan el tud jönni, azzal segítene nekünk, hogy elő tudjuk készíteni, hogy mennyi virslivel készüljünk, meg mennyi ilyesmi legyen, meg hogy megfelelőképpen tudjunk gondoskodni, de úgyis természetesen szeretettel várunk bárkit, ha előtte nem jelentkezett be, de akkor osztozni kell esetleg a virslin, tehát az a benne van a pakliba, illetve süteményt is szívesen fogadunk mindenkitől. Ennek a december 30-i alkalomnak egyrészt lesz egy olyan része, hogy szeretnénk lelki töltekezést átélni, így az év végén, az új év küszöbén együtt a gyülekezetben, illetve a másik, hogy a gyülekezeti tagok egymás közötti kapcsolata is erősödhessen, hiszen kötetlen beszélgetésre, közös éneklésre, játékra is lesz majd lehetőségünk, tehát így várunk szeretettel kicsiket, nagyokat, mindenkit. Elég nagy a hely, szék is van bőven, de matracok is vannak, amire le lehet telepedni, tehát biztos vagyok benne, hogy nem lesz ebből gond. Várom szeretettel a testvéreket. Aztán újévi istentiszteletünk lesz, tehát 31-én nem, de január 1-én lesz istentisztelet. Arra szintén várjuk szeretettel a gyerekeket. Akkor hagyományos lesz a liturgiája az istentiszteletnek, illetve a menete, viszont az istentiszteletnek lesz egy olyan része, ami a gyerekeknek fog szólni, tehát arra is várunk benneteket szeretettel, meg van egy olyan meglepetésem is, ami addig, amíg a prédikáció hangzik, addig izgalmas lehet a gyerekeknek, tehát szeretettel várom arra is apraja nagyját, Laci fog egyébként szolgálni, de a gyerekekhez majd én készülök január 1-én. Ami még fontos, egyébként a bulletint azt kiküldtük, tehát elvileg a testvérek ezeket tudják, de szeretném a szívekre helyezni, hogy ha valaki még nem vitt magával emós naptárt, tehát azt a fali naptárt, ahol egy közmondás, egy ige, néhány gondolat van, akkor azt mindenképpen fogadja el tőlünk szeretettel, és hogyha van olyan a környezetünkben, akit szeretnénk ezzel megajándékozni, akkor neki is bátran vigyünk, ott a hátsó asztalon vannak még ilyen naptárak. Illetve bátorítom a testvéreket, hogy bárkinek bármilyen gondja, terhe van, beszélgetésre, imádságra, látogatásra lenne szüksége, akkor bátran szólítson meg, ne maradjunk magunkra akkor, hogyha nehéz helyzetben vagyunk. Így legyen Isten áldása az előttünk álló terveken, és valósuljon meg mindebből az, ami tényleg az Úr akaratával egyezik. Most akkor a 325-ös ének első versét énekeljük a záró imádság előtt. Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük neked karácsony csodáját, az ünnep tartalmát, jelentőségét. Köszönjük neked azt, hogy ünnepelhetjük a te születésed ünnepét, és azt a csodálatos evangéliumot, ami egykor ott az első karácsonyon hirdettetett, hogy üdvözítő született nekünk. Urunk, imádkozunk önmagunkért, családunkért, szeretteinkért, add, hogy méltóképpen tudjuk ünnepelni, ne csak itt a gyülekezetben, hanem otthon is a te érkezésedet. De imádkozunk, Urunk, azokért az embertársainkért is, akiknek ez a karácsony most valami miatt nagyon nehéz. Talán azért, mert valamilyen betegség gyötri őket, azért, mert nehéz helyzetben vannak, gyászolnak, magányosan élik meg az ünnepet, vagy nem ismerik karácsony igazi örömét. Kérünk téged, hogy te látogasd meg őket, ahogyan egykor angyalok által szólítottál meg pásztorokat, vagy csillag által szóltál a bölcsekhez, úgy neked semmi sem lehetetlen, és mindenkit el tudsz érni. Kérünk, Urunk, hogy te öleld át szereteteddel, és mutasd meg magad minden embertársunknak. Urunk, imádkozunk a gyülekezetünkért, és most különösen is hadd kérjük a te áldásodat a további tervekre, alkalmakra. Te add, hogy valóban megvalósulhasson mindaz, ami a te tetszésedre van, hogy minden, ami történik, a te dicsőségedre és a mi javunkra lehessen. Így áld meg, kérünk, szolgálatainkat. Imádkozunk, Urunk, egyházunkért, minden gyülekezetéért, a vezetőkért, azokért, akik a gyülekezetekben aktívan ott vannak és komolyan veszik mindazt, ami elhangzik, de imádkozunk azokért is, akik nagyünnepi keresztények, akik nem ismernek igazán téged, de tudnak valamit arról, hogy te csodálatos dolgokat tudsz elvégezni az ember életében. Kérünk téged így, hogy neked legyen gondod mindenkire. És imádkozunk a világért is, és különösen is most hadd gondoljunk azokra a helyzetekre, ahol békétlenség van, akár úgy, hogy szavakban nyilvánul meg ez a békétlenség, akár úgy, hogy ropognak a fegyverek. Urunk, te arról beszéltél, és azt hirdetted, hogy te békességet hozol az embereknek. Kérünk, add, hogy ezt minél inkább megtapasztalhassuk már most is. És kérünk téged, Urunk, hogy hallgass meg imádságunkat, amikor mindent, ami a szívünkön van, így foglalunk össze. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és folytassuk a megkezdett éneket.